Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, hallottuk ünnepünk első olvasmányában, a Teremtés könyvének a beszámolójában, hogy a Teremtő Isten nem törődött bele értelmes teremtményének, az embernek a bukásába. Megváltást és megváltót ígért. Akkor is ott elhangzottak a következő szavak: ellenkezés vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az ő ivadéka széttiporja fejedet, te pedig a sarkát veszed célba. Ezt az elhangzott jövendőlést, proféciát ős evangéliumnak, ős örömhírnek, vagy biblikus szakszóval proto evangéliumnak nevezi a szakirodalom. És pedig azért, mert ettől kezdve, ennek az elhangzása után, ettől a pillanattól már üdvösség történetről beszélünk. Arról, hogy mit tett és fog tenni a mindenható Isten a mi üdvösségünk érdekében. És nyilván az üdvösség történet ma is folytatódik. És ki kell jelentenünk egészen bátran, bibliai összefüggéseket ismerve, hogy csak egyedül a Szent Háromságos Isten tett lépéseket a mi érdekünkben. Mi az ember nem tudtunk semmit se tenni annak érdekébe, hogy visszaszerezzük Isten jó indulatát, Istennek a szeretetét. Ő maga helyezte kilátásba a megváltást és a megváltót. Ő maga akarta rendbehozni, helyre tenni azt, amit elrontott az ember. Isten tehát a teremtés nagy műve után az őt visszautasító bűnbeesés után sem mondott le rólunk. A szeretetnek az a tulajdonsága, hogy nem tud lemondani a szeretet lényről. Isten sem tudott lemondani teremtményéről, az emberről. Az ő végtelen nagy szeretetében nem tudta ezt megtenni. Egyáltalán nem tudott beletörődni abba, amit az ember cselekedett. Nyilván, hogy az ős evangélium elhangzása után évmillióknak kellett eltelnie, ha figyelembe vesszük mindazt, amit a tudomány szakemberei földünk korával kapcsolatban elmondanak. De az már tény, hiszen be lehet időben határolni Ábrahámnak a meghívását, hogy úgy 4200 évvel ezelőtt, azaz Krisztus előtt 2200 évvel Isten elkezdi konkrétan megvalósítani azt, ami akkor és ott az ős evangéliumban elhangzott. Igen fontos lépéseket tett Isten ennek érdekében. A legelső az volt, hogy a káldeai úr városából meghívja Ábrahámot, és azt mondja neki: általad nyer áldást a föld minden népe, Ábrahám lesz a választott népnek az ősatja. Ábrahám személyében tehát első lépésként Isten népet választ. Aztán a következő lépés, amikor a népen belül törzset választ, kiválasztja Júda törzsét. Aztán prófétái által közli, és a zsoltárokban közli Dávid királlyal, hogy az ő családja lesz az, amelyből a megváltó, a messiás születni fog. Tehát harmadik lépés gyanánt már családot is választ, a törzsön belül családot. És az utolsó lépés, amikor kiszemeli a názáreti lányt, azt az asszonyt, Máriát, akit fia édesanyjául választott. Ezzel párhuzamosan, ahogy teltek az idők, a századok, Istennek a proféciái és ígéretei egyre konkrétabb formát öltöttek. És hogy mennyire konkrét jövendőlések hangzottak el a messiás, a megváltó eljövetelével kapcsolatban, engedjenek meg egy rövid kitérőt, mert hitünket tanulnunk is kell, nem csak lelkesednünk érte, ezért hát egy kicsikét bele tekintenünk ezekbe a jövendőlésekbe. Ezek tartalmilag, ezek a jövendőlések 7 csoportba oszhatók. És a teljesség igénye nélkül lássunk egy pici ízelítőt ezekből. Mondtam, tartalmilag 7 csoportra oszhatók. Az első csoport a Jézus születésével kapcsolatos jövendőlések. Elhangzik jövendőlés gyanánt az, hogy Ábrahám ivadéka lesz nyilván, hisz a választott népből származik, hogy Júda törzséből származik. Aztán a Zsoltárokban, Izaiás prófétánál elhangzik az, hogy Dávid családjából származik. És Izaiás könyve 7. fejezetében azt is elmondja, hogy egy szűztől származik. Második körben beszélnek a próféták a születés helyéről és idejéről. Mikás próféta azt mondja, hogy az Efratában, a júdeai Betlehemben fog megszületni. Ezt olvassák a napkeleti bölcseknek föl a templomból jött papok Heródes palotájában. De Dániel könyvében, Aggeus próféta könyvében azt olvassuk, hogy állni fog még a templom, a második templom, amelyet amikor megláttak a zsidók, akkor sírva fakadtak, mert nem volt olyan szép, mint az első, és akkor azt mondja a próféta, ne sírjatok, nem szép a templom, de dicsősége sokkal nagyobb, mert ebbe fog eljönni a messiás. Harmadik körben ugyancsak Malakiás próféta beszél az előfutáról, aki nagyon jól tudjuk, hogy nem más, mint Keresztelő János. Aztán negyedik tartalmi körben beszélnek a messiás tulajdonságairól. Isten fia lesz, erős Isten, békefejedelme, megnyugszik rajta az Úr lelke, alázatos, szelíd és irgalmas ember lesz. Ötödször beszélnek tevékenységeiről, tanító és próféta, az ország királya és törvényhozója, főpap és áldozat. És számunkra nagyon fontos a 6. tartalmi kör, ahol szenvedésről és haláláról beszélnek a próféták. Zakariás próféta azt mondja, hogy 30 ezüstre fogják tagsálni, nem annyiért adta el Júdás. Aztán megostorozzák, arcul velik, mondja Izaiás. A gonosztevő közé sorolják, ugyancsak ő. A zsoltárokban meg van jövendőlve, hogy ecettel és epével itatják. Ugyancsak a zsoltárokban, hogy átszegezik, elosztják ruháját. És Izaiás megjövendőli azt is, hogy nincs saját sírja, egy gazdag ember sírjába temetik. Nem szó szerint beteljesedtek ezek? És 7. körben pedig szó esik föltámadásáról és megdicsőléséről, teste nem fog romlást látni, mondja a 15. Zsoltár, és a 11. Zsoltárban, hogy egyetemes országa lesz. És ezen rövid kitérő után térjünk vissza, testvérek, az ünnepnek a tulajdonképpeni lényegéhez. Az Atya, a mindenható Isten a megváltásnak a művét a fiára bízta, egy szülött fiára. Ugyancsak messiási Zsoltár, a 39. Zsoltár, amelyben elmondja a fiú, íme eljövök, Uram, hogy teljesítsen mindazt, ami a könyvtekercsben rólam írva áll. Tehát a fiú önként jön irántunk való szeretetből, fölvállalja atya irántunk való szeretetét, valójában itt derül ki a Szent Háromság egy Isten teljes egészében felénk, emberek felé fordult. És most jön a mai ünnepnek a lényege és titka, és ha ezt megértettük, akkor minden a helyére kerül, ott a fejünkben is, meg a szívünkben, meg a lelkünkben is. A második isteni személy, a fiú, az atya fiának, a közénk jövetele előtt anyát választott, anyát szemelt ki. Azt akarta, hogy ne csak a semmiből, a légből közénk pottyanjon, hanem emberként szülessen a földre, hogy édesanyja hozza őt is a világra. És ez a kiválasztott személy nem más, mint a boldogságos Szűz Mária, a názáreti lány. Azt hallottuk az evangéliumban, Szent Lukásnak a tolmácsolásában, hogy az angyal, aki Názáretben köszönti Máriát, kegyelemmel teljesnek mondja őt. Nem vagyok nyelvész, de mégis idéznem kell azt a görög szót, amely a Szentírásban ezt visszaadja. A görög szó így hangzik, kekaritomene, kekaritomene. Ezt többféleképpen lehet lefordítani, egyetlen szó nem adja vissza, egyetlen magyar szó nem adja vissza ennek a tömör görög szónak az értelmét. Nos, ennek a szónak ilyen értelmezései vannak. Akinek kegyelmeztek, akit előnyben részesítettek, aki felé jó indulattal fordultak, akit szeret az Isten. Nos, kedves ünneplő testvéreim, ezek a szavak már jelzik a lényeget. Isten az ő fiának az édesanyját előnyben részesítette. Jó indulattal fordult felé. Megkegyelmezett neki. Azt tette pontosan, amit ha figyelmesen nézt, hallgattuk, vagy együtt imádkozták velem, a Szentmise első könyörgésében, a kollektában hallottunk. Fia halálának érdeméért eleve megúvta őt minden bűntől. Eleve megúvta őt minden bűntől. Úgy az áteredő bűntől, mint minden más bűntől. Azt akarta a mindenható Isten, hogy itt a Földön, mely tele van magunkfajta bűnös emberekkel, és ez alól senki sem kivétel, mégiscsak legyen valaki, egy édesanyának a tiszta szíve, amely az a talpalatnyi hely lesz itt a bűnös Földön, ahová a Szent Isten, a második isteni személy földre léphet, közénk jöhet. És ezért megóvta eleve a názáreti Máriát az áteredő bűntől, az őszülők által elkövetett bűntől, ismétlem önmagam, hogy legyen egy talpalatnyi hely, egy tiszta szív, egy tiszta lélek, egy szűztiszta méh, ahol a második isteni személy Jézus Krisztus ugyan embrióként elkezdheti a maga életét. Annyiszor elmondtam, mert nagyon tetszik nekem Kányádi Sándornak az a gyönyörű megfogalmazás, amikor azt mondja, hogy az anyamé szent laboratóriumában, a legszentebb laboratóriumban, Mária szűztiszta méhében kezdte meg Jézus az ő életét. Tehát valójában, ha oda alaposan kielemezzük, akkor nem is Mária ünnep van ma, hanem Jézus ünnep. Mert fiának készítette a mindenható Isten, az Atya az utat, hogy közénk jöhessen. Tehát Máriát már a fogantatás pillanatában megúvta a bűntől, tanítja az ünnep. Most ha olvasunk olyanokat, hogy erről a második, harmadik, negyedik században nem beszéltek még az egyházatyák, ettől ne ijedjünk meg, kedves testvérek, mert aki ilyet mer állítani, az nem ismeri anyaszentegyházunk történetét. Miről szólt anyaszentegyházunk története 313-ig? Az üldöztetésről, a túlélésről. Örültek a keresztények, ha megvallhatják Jézus Krisztust, és élhetik a maguk életét csendben. A teológiai fejlődés az 325 után, amikor már azért kellett összegyűlni, mert már vannak eretnekek, és azokat helyre kellett tenni, akkor kezdődik el. És amiután elindult a teológiai folyamat, vagyis az egyházatyák elmélkedtek a hitünk igazságaiknak a mély titkairól, akkor már lassan a következő, a karkadoni zsinaton már kimondják Mária Isten anyaságát, amelyben benfoglaltam már benne van a későbbi dogma, a ma ünnepelt hitigasság is. Hiszen ha Jézus Krisztus a második isteni személy valóságos Isten, akkor az ő édesanyja valóságos Isten szült a világra Jézus Krisztus személyében, és akkor ő valóban Isten anya. Úgyhogy keleten már a 8. században ünnepe van, nyugaton picivel későbben, minden később érkezett nyugatra, minden keletről indult, de nyugat is hamarosan ünnepelte, és a nagy szerzetes rendek, a felentesek, a domonkosok, a karmeliták, ezek benső hitéletüket már e köré csoportosították. 1854. december 8-án mondta ki 9. Pius pápa, mint hittételt, és ami az egészben a döbbenet, hogy rá 4 évre, 1858-ban, Lourdesban, amikor a kis Bernadett ott a ballongban látja azt a különleges asszonyt, azt a szép asszonyt, akinek nem tudja a nevét, és hát a vallatók biztatására meg kell kérdeznie, hogy mi a neved, akkor a szűzanya így mutatkozik be Bernadettnek: én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Annak a gyermeknek nem volt honnan tudnia, honnan értesülnie arról, hogy 4 évvel korábban Rómában kimondtak egy ilyen hitigasságot. Ez is bizonyítja, és nyilvánvaló hiteles jelenésről van szó, a jelenéseknek a hitelességét. Nos, kedves testvéreim, mint mindig, amikor a szűzanyáról elmélkedünk, vagy bármiről elmélkedünk, föl kell tennünk a kérdést, hogy mire tanít, mire hív bennünket ez a mai ünnep. Akik vasárnap a 12:30 szentmisén vettek részt, azok bizonyára visszaemlékeznek, hogy arról elmélkedtünk közel 20 percen keresztül, hogy a júdeai pusztában Isten megszólított egy embert. És a megszólított, a megszólító szóra elindult, és bejárta a Jordán egész vidékét, és tette azt, amire kérte a szólító szó, azaz bűnbánatot hirdetett és keresztelt. Ha pedig azt hallottuk az evangéliumban, hogy az angyal Isten üzenetével szólítja meg a názáreti lányt, Máriát. És amiként keresztelő János elindult a szólító szóra, úgy Mária is igent mondott a szólító szóra. Lám, 4 nap leforgása alatt itt áll előttünk 2 személy, egyik teljesen mind a 2 lábával az Ószövetségben állt és maradt, halljuk majd reggel a holnapi evangéliumban, és ott van Mária, aki ugyan még az Ószövetség talaján áll, de ő már teljesen új szövetségi lény, hiszen ő hozta világra a második isteni szemét. Nos, arra hív meg bennünket ez a két nagy egyéniség, ez az isteni szóra hallgató két nagy ember, János és a szűzanya, hogy mi is próbáljunk a szóra, Isten szavára odafigyelő emberek lenni. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, és úgy tudjuk meghallani a minket szólító szót, ha megpróbálunk csendet teremteni a lelkünkben, hogy meghallhassuk a szólító szót. És próbáljuk magunkban a készséget feléleszteni, hogy igen, válaszolunk, és elindulunk, és meglépjük, megtesszük azt, amire hív bennünket a szó. Mert Isten mindig konkrét dolgokat kér. Sosem kér Isten olyan homályos, általános dolgokat, mindig konkrét dolgot kér. Jánostól menjen és prédikáljon és kereszteljen, Máriától azt kérte, legyen fiának az édesanyja. Tudom-e, hogy tőlem mit kér az Isten? Egészen biztos, hogy vannak olyan dolgok a szívemben, a lelkemben, amire már rég hallom a késztetés, hogy ezt másképpen kellene tenni, azt a hídat újra kellene építeni, azzal az emberre ki kellene békülni, azt a valakit meg kellene látogatni. Nem mondom tovább, reggelig mondhatnám, hogy mik sejlenek fel bennünk. Ezek mind-mind minket szólító szavak. Van-e készség ezeket megtenni, vagy ellenállunk a Szentléleknek, Pál apostol szavaival, megszomorítjuk a szent lelket. De a mai szentlecke is szól, és nagyon keményen szól, amikor azt mondja, törekedjünk bűntelen, tiszta életre. Ez komoly meghívás. Szentek és fedhetetlenek legyünk, és magasztaljuk Isten fönséges kegyelmét. Vagyis vegyük észre ajándékait, amelyekkel elhalmoz bennünket napra készen. És mindezért legyen az ajkunkon hála, szívünkben dicséret és szeretet a mindenható Istennek. Lám, kedves testvérek, egy ilyen elmondtnak tűnt ünnep, mint a szepőtelen fogantatás, mennyi mélységet hordoz, mennyi mindent ad tudtunkra, ilyen fönséges feladatra hív meg bennünket. Megszólított mindannyiunkat a megszólító szó, próbáljuk hittel és bizalommal megválaszolni ezeket. Amen.